Kedves hallgatom! Jézus most belép Kapernaum városába. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte. Máté evangéliuma, 8. rész, 5. vers. Bizonyos vagyok benne, hogy a százados hallott a leprás meggyógyulásáról. A százados pogányember volt, egyike annak a 60 századosnak, akik alatt 100-100 ember szolgált a római légiókban. Lukács leírja nekünk, hogy zsinagógát épített a zsidóknak. Már voltam annak a zsinagógának a romjainál. Ha van olyan hely, ahol Jézus ténylegesen járt-kelt, akkor bizonyára az a régi zsinagóga is közöttük van. Most halljuk a százados kérését. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Máté evangéliuma, 8. rész, 6. vers. Ez a szolga nagyon súlyos állapotban volt. Jézus így szólt hozzá. Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak, jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Máté evangéliuma, 8. rész, 7., 8. és 9. vers. A százados olyan helyzetben volt, ahol ismerte a hatalmat. Római egyenruhát viselt, és megmondhatta az alatta szolgáló katonának, tedd ezt, és az megtette. Miért? A hatalma, a tekintélye alapján. Ránézett Jézusra, és ezt mondta. Neked megvan ez a fajta hatalmad. Felismerte, hogy Jézusnak hatalma van a fizikai betegség fölött. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Máté evangéliuma, 8. rész, 10. vers. Föl van jegyezve, hogy két alkalommal az Úr Jézus Krisztus csodálkozott. Az egyik az volt, hogy csodálkozott Izrael hitetlenségén, és a másik az volt, hogy csodálkozott ennek a pogány századosnak a hitén. Mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Máté evangéliuma, 8. rész, 11. vers. Érdekes, hogy azt mondta, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról. Amikor az Úr Jézus ezt mondta, az én őseim és talán a te őseid is nyugaton voltak, vagy esetleg a te őseid keleten laktak. Ami Urunk azt mondta, hogy ez az üzenet eljutott hozzájuk is, hogy bízhassanak benne, és letelepedjenek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Milyen csodálatos ez a nyilatkozat! Természetesen mindenkinek a Krisztusban való személyes hitet kell gyakorolnia. Az üdvössége érdekében senki sem hivatkozhat gyülekezeti tagságra, családi hagyományra vagy arra, hogy a szülei keresztjének. A századosnak pedig ezt mondta Jézus. Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Máté evangéliuma, Nyolcadik rész, 13. vers. Jól lehet, a szenvedő szolga nem került Jézus jelenlétébe, a százados Jézus Krisztusba vetett hite meggyógyította őt. Jézus megérintette a leprás, és meggyógyult. Most a távolból gyógyítja meg a százados szolgáját. A következőkben találkozunk a harmadik csodatétellel. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt, és szolgált neki. Máté evangéliuma, 8. rész, 14. és 15. vers. Péter anyósa lázas betegségbe esett. Jézus megérintette és meggyógyította őt. Figyeld meg ezt a háromfajta betegséget. Az egyik betegség a leprásság, ami gyógyíthatatlan. A másik betegség a bénulás vagy paralízis. A harmadik betegség a láz, ami többé-kevésbé ideiglenes betegség. Péter anyósa valószínűleg idővel meggyógyult volna, de Jézus őt is azonnal meggyógyította. A negyedik csoda este ment végbe. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Máté evangéliuma, 8. rész, 16. vers. Hadd hívjam fel figyelmedet arra a tényre, hogy sok beteget vittek hozzá. Nem elszigetelt esetekről volt szó. Ismét azt mondom, hogy ha figyelmesen követed ezt az evangéliumot, akkor látod, Máté világossá teszi, hogy szó szerint ezer meg ezer beteg meggyógyult abban a korban. Például ezer meg ezer vak nyerte vissza a látását. Ezer meg ezer nyomorék kezdett normálisan járni. Ezer és ezer süket nyerte vissza a hallását. Ez az oka annak, hogy Jézus ellenségei sohasem vonták kétségbe, hogy tette csodákat. Ehelyett azt kérdezték, hogy miként cselekedte azokat, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Máté evangéliuma, 8. rész, 17. vers. Ez az idézet Ézsaiás könyve 53. részének 4. verséből való. Valószínűleg ezt a verset használják az úgynevezett hitgyógyítók a leggyakrabban, többször, mint bármelyik más igeverset. Azt állítják, hogy a fizikai gyógyítás is benne van az engesztelésben, és ezzel a verssel támasztják alá álláspontjukat. Lapozzunk vissza Ézsaiás könyvéhez, és vizsgáljuk meg ezt a verset, mert nem hiszem, hogy ez egyáltalán szentesíti a mai gyógyító mozgalmat. Pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyulunk meg. Ézsaiás könyve, 53. rész, 4. és 5. vers. Miből gyógyultunk meg? Ez az ige szakasz Ézsaiásnál világosan bemutatja, hogy vétkeinkből és bűneinkből gyógyultunk meg. Azt mondod erre, bizonyos vagy ebben? Tudom, hogy ezek a versek erről beszélnek, mert Péter is így szól. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, második rész, 24. vers. Miből gyógyultunk meg? A bűnből. Péter nagyon világossá teszi, hogy a bűnről beszél. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ézsaiás könyve, 53. rész, 6. vers. A mi bűneink kerültek át Jézusra. Nyilvánvalóan Ézsaiás arra a tényre utal, hogy Krisztus küzdött meg a bűn alapvetően hatalmas problémájával. Azt állítani, hogy a gyógyulás benne van az engesztelésben, a lényeg eltévesztése. Majd a megdicsőült test is oda kerül az engesztelés hatája alá, de ezt még nem értük el. Az új földről szintén eltávozik az átok Krisztus engesztelésének következtében, de nyilvánvaló, hogy még nem értük el azt. Ebben a korban, amikor a bűn és a sátán tombol, nincs szabadulás a betegségből, mint ami az engesztelés elengedhetetlen része lenne. Miért sürgette Pál Timóteust, hogy éljen egy kevés borral, a gyomrára való tekintettel? Miért nem sürgette, hogy fogadja a gyógyulást az engesztelés alapján? Miért nem mondta Jakab a szenteknek, hogy igényeljék az engesztelést, amikor azt kérte tőlük, hogy hívják a gyülekezet véneit imádkozásra? Miért nem igényelte Pál az engesztelésben rejlő gyógyulást, amikor említette azt a tényt, hogy töv is adatott a testébe? Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Második Korintusi levél, 12. rész, 7., 8. és 9. vers. Vannak más példák is följegyezve erről a témáról. Pál a Filippi levélben azt írja, hogy Epafroditosz megbetegedett, de nem használja az engesztelést, hogy igényelje a gyógyulást. Barátom, szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy Isten nem mindig gyógyít meg. Néha azonban Istennek az az akarata, hogy meggyógyuljunk. Ahelyett, hogy valaki elmenne a gyógyító összejövetelekre, amelyeket nagyban hirdetnek, miért nem megy közvetlenül a nagy orvoshoz, az Úr Jézus Krisztushoz? Meg kell tudnunk, hogy a gyógyulás összhangban van-e az ő akaratával. Én hiszek az isteni gyógyításban, de nem az úgynevezett hitgyógyítókban. Ahelyett, hogy elmennék valakihez, aki állítja, hogy van hatalma, inkább odaviszem ügyemet a nagy orvoshoz, és a leprással együtt ezt mondom: ha akarod, megtisztíthatsz engem. Aztán, hogy meggyógyulunk vagy nem, abból övé lesz a dicsőség. Mi azt akarjuk, hogy ő megdicsőüljön. Nyilvánvalóan Pál semmit sem tudott erről a mai elképzelésről, ahogy az engesztelésben keresik a gyógyulást. Isten ma is meg tud gyógyítani, és meggyógyít embereket, de nem az úgynevezett gyógyítók által. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Máté evangéliuma, 8. rész, 18. vers. Megfigyelhetjük, hogy emberek nagy tömege gyülekezett Jézus köré. Szó szerint ezer meg ezer beteget meggyógyított, nem csak a följegyzett egyes eseteket. János ezt a tényt a következőkkel pótolta, amikor evangéliumában megjegyezte. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma, 20. rész, 30. és 31. vers. Amint Jézus készült, hogy átkeljen a másik oldalra, egy ember közeledett hozzá. Egy írástudó odament, és így szólt hozzá: Mester, követlek, akárhová mégy. Máté evangéliuma, 8. rész, 19. vers. Ez az írástudó valószínűleg fiatal ember volt, mert egy idősebb ember talán nem ilyen módon cselekedett volna. Ez az írástudó a tömegben volt, küzdve azzal a döntéssel, hogy kövesse őt, vagy ne kövesse. Nem tudta, mit tegyen. Aztán meglátta Jézust, amint készült átkelni a túlsó partra. Az Úr és a tanítványok közeledtek a csónak felé, és neki hamarosan döntenie kellett. Ezért kilépett a tömegből, nyilvánvalóan térdre esett az Úr előtt, és így szólt: Követlek, akárhová mégy. Az írástudó döntött. Az Úr ránézett, és őszintén, nyíltan megmondta neki. Jézus így válaszolt: A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Máté evangéliuma, 8. rész, 20. vers. Lényegében az Úr Jézus ezt mondta e fiatal embernek: Fölszámoltad a költségeket? Az Úr bemutatta szegénységét, amikor e földön járt. A fiatal ember megnyitotta szívét, ezért az Úr is megnyitotta szívét. Elképzelem, hogy valami ilyet mondott. Valamibe kerül neked az, hogy követni akarsz engem. Amikor elmegyek egy-egy helyre, nincs helyfoglalásom valamelyik szállodában, és nem tudjuk, hol maradjunk. Az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Ez az Úr Jézus szegénységének a képe. A szegénység része annak az átoknak, amit magára vállalt. Nem tudjuk, hogy követte-e ez a fiatalember Jézust, vagy nem. Mindig úgy éreztem, hogy követte. Azt hiszem, hogy amikor a csónak eltávolodott a parttól, benne volt ez a fiatalember is, aki döntött Jézus mellett. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. Máté evangéliuma, 8. rész, 21. vers. Itt van egy fiatalember, aki eldöntötte, hogy követi Jézust, de el akarja először temetni az édesapját. Ezt az esetet nagyon félreértik az emberek. Az a benyomásunk, hogy az idős apa csak akkoriban halt meg, és a család már készült a temetési istentiszteletre. ami urunk szigorúnak tűnik, amikor válaszol. De Jézus így szólt hozzá. Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Máté evangéliuma, 8. rész, 22. vers. Mit ért ezen az Úr? Hogyan temethetik el a halottak a halottakat? Dr. Adam Smith, aki nagy tekintély volt a Közel-Kelettel kapcsolatban, számos értékes könyvet írt. Elmond egy esetet, amikor egy arab vezetőt szeretett volna a szolgálatába fogadni. Megmagyarázta, hogy hova akar menni, és említettek neki egy fiatalembert egy bizonyos faluban, aki kitűnő turista vezető lehetne. Dr. Smith elment abba a faluba, és kérte a fiatalembert, hogy legyen vezetője, és ezt a választ kapta. Először el kell temetnem az apámat. Ott a kunyhója előtt ült egy idős ember. Az arab fiatal ezt értette a válaszán, hogy nem távozhat, mert törődnie kell az apjával, amíg meg nem hal. Az apa a fiú felelőssége volt. Az Úr Jézus megmondta a fiatalembernek, aki hozzáment, hogy hagyja édesapjának a gondját valaki másra, vagy az apja majd törődik magával. Imádkozzunk! Uram, Jézusom, segíts, hogy ne tétovázzam, amikor nyomodba kell lépnem, és követnem kell téged. Segíts, hogy le tudjam magamról rázni a terheket és akadályokat, hogy egyedül rád szegezzem tekintetemet, és kövesselek, akárhová mégy. Ámen.